Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Elkezdődött a Sárospataki Kispataki tájház felújítása, megtartották az első gömöri vásárt Putnokon. Megjelent Csontos László legújabb történelmi regénye, a Szikszó 1588, a Rákóczyak csillaga. Ezek mai műsorunk főpéirei, tartsanak velünk! Új fejezet kezdődik a Sárospataki Kispataki városrész örökségének történetében, megkezdődött a tájház felújítása. Ez nem csak egy régi épület, hanem a helyi hagyományok, emlékek és közösségi történetek őrzője is. A felújításnak köszönhetően méltó környezetben maradhat fenn mindaz, amit elődeink ránk hagytak, mondta Mózes Árpád, az alpolgármestert hallják.
Ez is egy olyan elhanyagolt örökségünk a városvezetésnek. Ez a Kispatak nevű városrészünkön van, ahol nem csak a város, hanem ugye ennek a városrésznek a közösség életében is fontos szerepet töltött be ez az épület. Ez egy hagyományos vályokból épült épület, nádfedéssel. Most itt nem figyeltek oda sajnos erre, és ugye ezek az épületek nagyon sérülékenyek. Itt sajnos elhanyagolták ezt, úgyhogy itt már a fal szerkezetet is pótolni kellett. Most sikerült erre forrást találni, csak ennek egy ilyen építménynek a tervezése, engedélyeztetése nem egy egyszerű eljárás. Nem úgy van, hogy lebontjuk a tetőt, hívjuk a mesterembert és újjáépítjük, tehát ezt meg kellett terveztetnünk, engedélyeztetni kellett, meg kellett találni hozzá a megfelelő szakembereket. De nagy örömünkre szolgált, hogy a kommunális szervezetben vannak olyan embereink, akik a falazásban, valamint a tetőszerkezet eltávolításában, illetve az új vászerkezetnek a felépítését meg tudták maguk valósítani, és csak a nád fedéshez kellett szakembereket hívnunk. Gyakorlatilag a tetőszerkezet nem nagyon tér el, ugye, mert gerendák vannak, a gerendákon tetőlecek vannak, csak a fedés más, ez ugye náddal történik. Most a tetőszerkezetnek a eltávolítását azt ácsok meg tudták valósítani. Itt a speciális feladat az a nádfedés. A nád az hál' Istennek Magyarországon elérhető, beszerezhető, és találtunk megfelelő szakembereket is. Hajdunánásról érkezett három fiatal ember, akik tényleg egyszerűen csodálaton méltó gyorsasággal és szakértelemmel helyezik fel a nádat a tetőre. Én magam is kimentem, többször is megcsodáltam a munkájukat, mert nagyon látványos, nagyon szép. Mindenféleképp közösségi szerepet szánunk ennek az épületnek. Szeretnénk ezeket a hagyományokat folytatni mi is, csak ugye mivel hosszú évekig nem volt használva az épület, így sajnos ezek a közösségek is kicsit el is öregedtek, elfáradtak, nem volt helyszín se, úgyhogy ezeket most újra felrázni, de megtesszük a kísérletet, megpróbáljuk felelevinníteni ezeket a régi hagyományos szokásokat, szalonnasütéseket, beszélgetéseket.
Megtartották az első gömöri vásárt Putnokon. A részletekről Tamás Barnabást, a várospolgármesterét hallják.
Az első alkalommal van meghirdetve, hiszen ennek a térnek, ami itt előttünk van, ennek nagy múltja van a vásározása, hiszen az 1800-as évek vége, 1900-as évek elején Putnokon ez volt a vásártér. Tehát itt volt, aztán utána került ki nyugatra, tehát ott, ahol a jelenlegi lakótelep épült. Aztán utána, amikor az megépült, teljesen elhalt a vásározás, és most indítjuk újra. Érdeklődők vannak, hál' Istennek, ezt meg kell szokni nyilvánvalóan. Most is vannak itt azok, akik árusok, és én úgy gondolom, mivel a másik, a zöldségpiac is nyitva van, hogy ahogy az bezár, vagy ahogy ott már majd múlik az idő, szerintem ide is át fognak jönni, és megnézik, vásárolni fognak itt is. Öröm számomra az, hogy egy idáig elértünk, hogy ezt meg tudtuk csinálni. Bízom abban, hogy a közeljövőben, tehát most már minden hónapban meg lesz rendezve, és bízom abban, hogy ez most már tényleg sikeres lesz.
Megjelent Csontos László újságíró, író és történész legújabb történelmi regénye, a Szikszó 1588, a Rákócziak csillaga. A kötet bemutatója alkalmából a szerző egy izgalmas író-olvasó találkozón hívta időutazásra az érdeklődőket a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. A mű a 15 éves háborút megelőző korszak legnagyobb csatáját dolgozza fel, amelyet a törökök bosszú hadjáratként indítottak Szikszó ellen. A támadókat végül Rákóczi Zsigmond magyar és német egységekből álló serege egy ütközetben legyőzte. A könyv a harci részleteken túl bemutatja a korabeli vadászatokat, bajvívásokat, a végvári költészetet és a török fürdők világát is. Most Csontos Lászlót, a könyvíróját hallják.
Ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákócziak csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a három nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam a kuruc időket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, ami még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet, és akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni, a többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni, de fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például az adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja, pontosan megcsinálva, ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és ugye benne van, már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság is adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem túrolják meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek? Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszerrel, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósni Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár Szandzsák Béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel, és akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjött jöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szentendrőből jöttek le Edelény, és úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonaid Luget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsődi vitézekkel jött, akkor még Diózső nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőt, hogy ami az uradalom hoz bevételt, az a tiéd, és akkor letudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonaid Luget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga a Homonaid Lugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor.
Júniusban különleges könyvbemutatónak adhat otthont a Gyöngyösi Ferences Könyvtár. Itt mutatják be Varga Kamill legújabb kötetét, amely a vezérlő fejedelem nevelője, P. Bárkányi János OFM élete és munkássága címmel jelent meg. A kiadvány a 17-18. századi ferences művelődés és nevelés világába kalauzolja az olvasót. A kötet felelős kiadója a Rákóczi Szövetség Gyöngyösi területi csoportja, képviseletében Szabó Ferenc. A részletekről a könyv szerzőjét, Varga Kamill testvért, tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
Kamill testvér, sokszor kérdeztünk már mindent, de még azt talán soha nem kérdeztük meg a könyvírás kapcsán, hogy miért áll a szívedhez közel a történelem.
Ez egy jó kérdés. Biztos vannak olyan emberek, akik a matematikához vonzódnak, én pedig a számokkal hadilábon állok. De a történelem és az irodalom úgy látszik, az jobban megmarad bennem. Vannak, akik szeretnek különböző kutatásokat folytatni, ezek közé tartozom, a levéltárakban poros iratokat kikeresni, kiböngészni, és jó az az érzés, amikor az ember kutat valamit, és hiányzik még egy darab belőle egy kirakóból, és akkor rálelek arra az információra, és biztos ezen.
Vezérlő fejedelem, Rákóczi neve, az ő nevelője, akkor beszéljünk erről a kötetről, hogyha bemutatást nyerhetne így, hogy a érdeklődőket csalogassuk a könyvtárba majd valamikor júniusba, akkor mit lehet tudni a kötetről?
Körülbelül egy fél éven belül ennek az esztendőnek az elején Szabó Ferenc a Rákóczi Szövetség helyi vezetője fölkeresett, hogy hát 350 éve született Rákóczi Ferenc, jó lenne megemlékezni mondjuk például Páter Bárkányi Jánosról, aki az ő nevelője is volt. Felkért erre és arra is, hogy tartsak majd egy előadást az ő életéről, kicsit Rákóczihoz kapcsolódva, írjunk egy könyvet. Elindult egy kutatómunka, rengeteg sok e-mailt váltottunk, néha telefonon is egyezkedtünk, még ilyen formában elkészülhetett maga a könyv. Sok olyan kérdés vetődött fel, hogy is kellene csinálni, mint is kellene csinálni. Ha megkaptam egy-egy régi kéziratot, akkor vajon azt eredeti írás szerint tegyük bele, vagy alakítsuk át, hogy a mai világban jobban olvasható legyen, ki legyen a tördelő szerkesztő, ki legyen a nyelvi lektor, ki legyen a szakmai lektor.
Egyébként a kötet nagyon ízléses, nagyon szép, hiszen nagyon értékes relikviákat is tartalmaz. Maga a kutató munka mennyi időt vett igénybe, mikor kezdődött az írás, és hogyan állt össze ez az egész tartalom, mire megtestesült egy ilyen könyvben?
Néhány cikket már olvastam korábban is Bárkányi Jánosról, már csak azért is, mert az 1709-10-es gyöngyösi pestis járványnak ő is egyik áldozat, aki életét áldozta a gyöngyösiek ápolása közben, hogy néhány dolgot már olvastam lóra. Ebben a néhány hónapban született meg a könyv, nyilván először a kutatási területeket kellett végigjárjam, különböző könyvtárakkal, levéltárakkal felvegyem a kapcsolatot, anyagokat kérjek tőlük, vagy ha elakadtam, akkor szakmai tanácsot kérjek más olyan személytől, aki esetleg korban járatosabb, mint én. Úgyhogy ezeket mindet végig kellett járni ebben a néhány hónapban.
Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel. A középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 20-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. A Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész beállt a főbb híreink egy-egy mondatban. Kazincbarcikán tartotta idei találkozóját a B4-ek társasága, vagyis Encs Kazincbarcika Ózd és Tiszaújváros polgármesterei. Mai félig adható le az SZIA bevallás. Pünköst hétfőn családi napot szervez az EGRI Lokál Patrióta Egylet. Egy támogatásnak köszönhetően 9 új elektromos járművel gazdagodott az EGRI tankerületi központ. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Kazincbarcikán tartotta idei találkozóját a B4-ek társasága, vagyis Encs, Kazincbarcika, Ózd és Tiszaújváros polgármesterei. A négy település vezetői 2020 óta rendszeresen egyeztetnek egymással az önkormányzatokat érintő kihívásokról, fejlesztésekről és tapasztalatokról. Az idei találkozó helyszíne a kazincbarcikai vízi komplexum volt, ahol a vendégeket Szitka Péter polgármester fogadta.
Az egyik legnagyobb büszkeségünket, a vízi komplexumot akartam nekik megmutatni, hiszen már hallomásból az értesültek róla, hiszen többi településnek is van saját strandja, van fürdője, úgyhogy már a különböző szövetségek részéről, a szakma részéről már értesültek, hogy itt milyen ékszerdoboz van Kazincbarcikán, úgyhogy a maga természetessége volt, hogy most először itt találkozunk, és megmutatom nekik élőben.
Dr. Fülöp György, tiszaújvárosi polgármester arról beszélt, minden település más problémákkal szembesül, ugyanakkor a tapasztalatcsere sok esetben konkrét segítséget jelent a mindennapi munkában is. Példaként említette, hogy Tiszaújváros és Kazincbarcika hasonló adóügyi problémákkal találkozott a versenyképes járások program kapcsán, ezért szakmai egyeztetéseket is folytattak.
Legutóbb a versenyképes járások kapcsán volt egy adóügyi probléma, amit nem csak mi egyeztettünk polgármesterrel, hanem a mellettünk dolgozó szakemberek is egyeztettek, mert hasonló problémája volt a két településnek. Úgyhogy én ezt egy nagyon hasznos dolognak tartom. Én arra tudnék biztatni minden polgármestert, hogy ez a típusú partneri együttműködés ez szerintem jó, és egyébként a mindennapi munkánkban is tudjuk ezt hasznosítani.
Mikola Gergely Encs polgármestere úgy fogalmazott, a B4-ek találkozói számára különösen fontosak voltak, hiszen fiatal polgármesterként sok olyan tapasztalatot és tudást szerzett a társaságban, amelyet később Encsen is hasznosítani tudott.
A településeink szeretete mindenek előtt, és ez szerintem nagyon jól képviseli a négy polgármesternek az ilyen találkozásait. Nagyon sok olyan információ, impulzussal találkozok, megszerzek meg, ami ezt teljes mértékben erősít, és ez szerintem a legfontosabb, hiszen olyan városvezetői vannak szerintem, de kicsit szerényen mondva magamra is így gondolok, de amit én tapasztaltok a másik három polgármester, hogy valóban szeretik a településüket, és mindent megpróbálnak tenni értük. Ez így lesz szerintem az új kormány esetén is, így volt a régi is, hogy küzdöttek, amíg tudtak.
Az SZIA bevallás határideje május 20-a, aki eddig nem nézte meg és nem fogadta el a NAV által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával a tervezete automatikusan bevallássá válik. Ez nem vonatkozik az áfás magánszemélyekre, az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra. Nekik a bevallás benyújtása nélkül nem lesz érvényes bevallásuk. A további információkról dr. Paskuné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Mindenképpen át kell nézni a tervezetet, és szükséges kiegészíteni is azt, azoknak, akik tavaly évközben nem vették igénybe a nekik járó adókedvezményeket, most lehetőségük van a tervezetben egy összegben kérni a visszajáró adókedvezményt. Ki kell egészíteni továbbá a tervezetét annak is, akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amelyről a NAV-nak nincs teljes körű információja, ilyen lehet például jellemzően a lakáskiadás vagy a lakáseladás. Át kell nézni és ki kell egészíteni a tervezetet annak, akinek még fizetendő adója van. Ennek ugyanis a fizetési határideje, tehát az adót is május 20-áig kell megfizetni, mert ezután az összeg pótlékolódik, és hogyha tartozása van valakinek, akkor az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat sem lesz érvényes. Illetve ki kell egészíteni a tervezetét még annak is, akinek visszaigényelhető adója van, mivel május 20-áig a bevallásban kérhető a kiutalás. Itt meg kell adni a tervezetben a postai címet vagy a bankszámlaszámot, annak megfelelően, hogy hogyan kéri vissza az adózó a neki járó visszaigényelhető adó összegét. A kitöltéshez, kiegészítéshez nagyon sok segítség áll rendelkezésre, többek között a kérdés-felelet funkció is, amely segít automatikusan kitölteni a bevallás megfelelő rubrikáit, de ezen kívül videós segédletek is elérhetők több SZIA-s témában a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon. Ez is segítséget jelenthet a kitöltésben. Az SZIA bevallási tervezet kezelése online a legegyszerűbb az SZIA-ban. Ezt azt tudja használni, akinek DAP vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációja van. Bárhonnan el lehet érni a rendszert, és évfélig bármikor véglegesíthető online a bevallás. Aki mégis papír alapon szeretné intézni a bevallását, annak május 20-án, vagyis a mai napon postára kell adnia a bevallást. Nagyon fontos, hogy a papír alapú bevallás esetén mindenképpen alá kell azt írni, hiszen aláírás nélkül érvénytelen a bevallás. Az 1+1%-os rendelkezés határideje szintén a mai nap, tehát május 20-a. A civil szervezetnek szánt nyilatkozatot mindenképpen be kell küldeni. Az egyházit viszont csak akkor, ha korábban valaki nem nyilatkozott, vagy idén meg szeretné változtatni a korábbi nyilatkozatát. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak szóló nyilatkozatot ugyanis a NAV évről évre automatikusan elfogadja és figyelembe veszi. A NAV központi ügyfélszolgálatai, így Heves vármegyében, Egerben, az Eszterházy tér 3-4 szám alatti ügyfélszolgálat a mai napon, május 20-án hosszabbított nyitvatartással fogadja az ügyfeleket este 6 óráig. Továbbá hívható a NAV info vonala is, az ingyenesen tárcsázható 1819-es hívószámon. A NAV info vonala este 8 óráig hívható.
Egy támogatásnak köszönhetően 9 új elektromos járművel gazdagodott az Egri tankerületi központ. Az autókat az intézmény dolgozói, elsősorban az utazó pedagógusok használják majd. Nagyon időszerű volt már a régi elavult gépjármű parkunk lecserélése, mondta a rádiónknak Ballagó Zoltán igazgató.
Nagyon sok szép új autót kapott az Egri tankerületi központ. Most itt mi gyorsan Ballagó Zoltán intézményvezetővel megbeszéltük, hogy ugye a sok intézmény fogja kapni munkát segítő szándék. Azért ez egy nagyon nagy beruházás, ez egy pályázat segítségével valósult meg, úgy gondolom.
Igen, ez egy nagyon fontos állomása a sajátos nevelésigényű tanulók oktatásához kapcsolódó fejlesztések területén. A tankerületünk elkötelezett ezen tanulóknak a támogatása vonatkozásában. Lehetőségünk nyílt egy úgynevezett RRF-es pályázatot benyújtanunk még 2025-ben, és elnyertünk 216 millió forintot meghaladó visszanemtérítendő támogatást. Ennek a forrásnak a teljes költségét, összegét négy köznevelési intézményünk, általunk fenntartott köznevelési intézményünk szakmai munkájának a fejlesztésére fordítottuk. A kollégánk továbbképzéseken vettek részt, szakmai workshopokat tartottak, illetve különböző eszközbeszerzésekre, fejlesztő eszközök beszerzésére került sor. De talán a leglátványosabb attrakció természetesen ebben a projektben 9 darab elektromos gépjárműnek a beszerzése, ezt 121 millió forint értékben szereztük be, és a mai napon ünnepélyes keretek között fogjuk átadni az intézmények képviselőinek.
Itt ugye a beszélgetés elején elhangzott a sajátos nevelési igényű gyermekek, de az EGRI tankerületi központhoz ilyen intézmények meg természetesen általános, hogyha használhatom ezt a szót, tartoznak. Tehát tulajdonképpen hány intézmény az, aki most abban a szerencsés helyzetben, hogy használhatja ezeket a gyönyörű valójában?
Hát közvetlenül négy intézményünk. A három egymink, az EGRI Szalaparti egymi, az EGRI Mlinkó István egymi, illetve a Hevesi Benedekelek egymi, valamint a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat. De a három egyminkben utazógyógypedagógiai hálózat is működik, így gyakorlatilag az egymi szakemberei a integráltan nevelhető gyerekeknek a fejlesztéséhez járnak ki az egyes településekre, több száz kilométert is megtéve naponta, és mi a magunk részéről már évek óta szorgalmazzuk a gépjárműparknak a korszerűsítését, hiszen ezáltal sokkal több sajátos nevelésigényű tanulót tudnak ellátni a szakemberek biztonságos és korszerű közlekedéssel. Egyébként az eredeti kérdésére válaszolva, az EGRI tankerületi központ fenntartásában 34 köznevelési intézmény van, és nagyjából olyan 11.300 tanulónak az ellátása tartozik az ellátási körzetünkbe. Ezen intézményekben vannak olyan tanulók, akiket nem helyben az ott dolgozó pedagógusok, gyógypedagógusok látnak el, hanem az egymikben működő utazó gyógypedagógus szakemberek és kollégák.
Ezt idáig saját járművel, tömegközlekedéssel oldották meg, tehát mondjuk saját céges autója volt az intézménynek?
Van, természetesen rendelkezésre áll már egy gépjárműpark, csak igen elavult. Tehát az új gépjárműnek a beszerzését, illetve korszerűsítését ezért is szorgalmazták, mert azok már hát nem akkor kívánalmainak megfelel működnek, illetve ezt még kiegészítették természetesen a feladatellátás során saját gépjármű használattal a vonatkozó szabályoknak figyelembevételével.
9 darab jármű, és akkor Heves is kap belőle egyet, Egerben is lesz itt nyilván itt a központban, tehát gyakorlatilag szakmunkára használják.
Abszolút, igen. Ez a pedagógus kollégák fogják majd használni gépjárműveket, ezek 100%-ig fel vannak töltve, hiszen mondtam, elektromos gépjárművek, és minden intézményben kialakítottuk azokat a töltőpontokat, ahol tudják majd tölteni ezeket a gépjárműveket.
Hagyományosan minden évben pünköst hétfő rendezi meg nagyszabású családi napját és közgyűlését az EGRI Lokálpatrióta Egylet a Tűzoltó téri múzeum udvarán. A rendezvényre 9:30-kor várják az érdeklődőket, 10 órakor pedig szentmisét celebrál Kladiva Imre atya, majd pedig beszámolót tartanak a tavalyi év programjairól, gazdálkodásáról, valamint a pénzügyi beszámoló elfogadásáról. Az eseményre lehet jelentkezni az eger1991@gmail.com e-mail címen, mondta el rádiónknak Habis László, az EGRI Lokálpatrióta Egylet elnöke.
3 évtizedes hagyománya van annak, hogy az EGRI Lokálpatrióta Egylet a tagjai, családtagjai, szimpatizánsok részére egy családi napot szervez pünköst hétfőn. Ennek a programja is ugyancsak hagyományos, hiszen a résztvevők találkozását követő egy szentmisére kerül sor. Kladiva Imre apátkanonok úr mutatja be hagyományosan. Őt mindjárt nagyon szeretjük, mindig egy nagy élmény a pünkösdi miséje prédikációja. Ezt követően egy rövid közgyűlést tartunk, mert beszámolok az elmúlt évben végzett munkáról és a gazdálkodásunkról. Meghozzuk a szükséges döntéseket, ez egy viszonylag gyorsan lezajló hivatalos fontos része az eseménynek. Ezt követően pedig egy kötetlen beszélgetés kezdődik, közös főzéssel, ebéddel, egy kis zenehallgatással és baráti beszélgetéssel. Ez egy három generációs program, hogy úgy mondjam, hiszen a tagok nagyon sokszor szülők, nagyszülők, és természetesen szeretettel várjuk a gyermekeket, unokákat is. Az is hagyomány, hogy a Nagycsaládosok EGRI Egyesületének tagjait is hívjuk. Itt van egy personál unió, hogy úgy mondjam, hiszen az elnök Rázsi Botond úr, nálunk alelnök, ő fogja a főzést irányítani. Egy bográs gulyással látjuk vendégül a tagokat, illetve egy kis édességgel. Illetve az is hagyomány, hogy a lokálpatrióta és a Nagycsaládosok mellett itt szokott lenni az EGRI Fertelmesteri Testület számos tagja. Sokan az éjszaka fognak megérkezni a csíksomolyói búcsúból, de eljönnek már a délelőtt szentmisére. Körülbelül 100-110-vel kalkulálunk a visszajelzések alapján. Érdeklődéssel várom majd a javaslatokat az idei munkára vonatkozóan is. A tavalyi eredmények közül hadd említsem meg, egy sajátos eseményt kezdeményeztünk, még pedig, hogy ünnepeljük meg az EGRI Bárányúszoda fennállásának 100. évfordulóját. Erre sikerült megnyernünk az önkormányzat vezetését és az EGRI úszóklubot is, és ez tavaly már májusban tartottuk meg. Büszke vagyok arra, hogy itt volt a város szülötte, a Vízilabda Szövetség elnöke Madaras Norbert is. Ezek is ilyen jellegű érdekes rendezvények a fontos elemét képezik az EGRI Lokálpatriót egylet munkájának. Én úgy gondolom, hogy Imre atya a prédikációjában a pünkösdi ünnepkör jelentőségét, fényét összefoglalja, és ez nyilván befolyásolja a későbbi magánbeszélgetéseket is. Én hiszek abban, hogy ezek az események összekötő erőt, kapcsot képeznek, és az egriséget erősítik, a város szeretetet és az egymás iránti figyelmet.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pünkösdhöz kapcsolódva rengeteg egyházi vonatkozású programot szerveznek a közeljövőben. Lesznek szép szentmisék és egyéb lehetőségek. Leginkább ezekről szólunk mai összeállításunkban. Orgonák éjszakája, nagyszerű zenei élmény következik május 22-én, pénteken 18 órától Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban. A két művész, Faludi Zsuzsanna szoprán, és orgonán játszik Birincsik Gergely. Idén is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket Sárospatakon a pünkösdi hétvégén. A szervezők családi programokkal, hagyományőrző bemutatókkal, történelmi hangulatidéző eseményekkel készülnek. A rendezvény középpontjában természetesen idén is Árpádházi Szent Erzsébet szentiavatásának évfordulója áll, amelyhez kapcsolódva zarándokprogramok és kulturális események is várják a látogatókat. Tudósítón Kolaszár Krisztián összeállítása következik.
Pünköst hétvégén ismét megtelik élettel Sárospatak belvárosa és a történelmi vár környéke. Május 23-a és 25-e között 32. alkalommal rendezik meg a pünkösdi Szent Erzsébet ünnepet, amely az elmúlt évtizedek során a város egyik legjelentősebb kulturális és vallási eseményévé vált. A rendezvény helyszínei között szerepel a Rákóczi vár, a vízikapu környéke, a Szent Erzsébet ház, valamint Sárospatak történelmi belvárosa is. A látogatókat egész hétvégén vásári forgatag, kézműves mesterségek bemutatói, gyermekprogramok, lovas és hagyományőrző bemutatók, valamint középkori hangulatot idéző előadások várják. A programok már szombaton megkezdődnek. A Szent Erzsébet házban bábjátékos találkozó idézi meg a régi korok meséit és történeteit. Pünkösd vasárnap reggel 10 órakor nyit a vásári forgatag, ahol a szervezők köszöntője mellett a pünkösdi rajzpályázat eredmény hirdetésére is sor kerül. A nap folyamán bábszínházi előadások, énekmondók, zászlóforgatók, zenészek és gólyalábasok szórakoztatják a közönséget. A délután egyik leglátványosabb eseménye a történelmi menet lesz, amely a Rákóczi vártól indul. A felvonulás végén a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei mutatják be Szent Erzsébet életét feldolgozó előadásukat. Az ünnepi napot este szentmise zárja a várkápolnában, majd tűzzsonglőrök és táncház várja az érdeklődőket a vízikapunál. A szervezők idén is külön figyelmet fordítanak a családokra és a gyermekekre. Lesz játszóház, népi játékudvar, kézműves foglalkozás, kovács bemutató és hagyományőrző tábor, így minden korosztály találhat magának élményt a pünkösdi hétvégén. A pünkösd hétfői ünnepi programok középpontjában idén is Szent Erzsébet tisztelete áll. A bazilikánál már reggel 9 órától fogadják a zarándokokat, ezt követően litánia és rózsafűzér imádság kezdődik. A nap folyamán lehetőség lesz gyónásra, katekézisre, valamint az ünnepi szentmisén való részvételre is. Az idei főcelebráns dr. Csizmadia István pápai prelátus, az egri főszékesegyház plébánosa lesz. A szentmisét körmenet követi Szent Erzsébet erekéjével, majd délután dicsőítőzenés, szentségimádás és lorettói litánia várja a híveket. A szervezők szeretettel várják a zarándokokat és minden érdeklődőt a lelki programokra, amelyek méltó lezárását adják a sárospataki pünkösdi ünnepségeknek. Tehát Sárospatak idén pünköskor ismét a hagyományok, a közösség és az ünnep városa lesz, ahol a történelmi múlt és az élő kulturális örökség egyszerre elevenedik meg a bodrogparti település utcáin.
Idén is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket Sárospatakon a pünkösdi hétvégén. A középpontban természetesen Árpádházi Szent Erzsébet szentté avatásának évfordulója áll. Tudósítón Koleszár Krisztián összeállítását hallották. Idén májusban a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésében ismét megrendezik a Tokai Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének ünnepéhez kötődően a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre. Május 22-én pénteken 18 órától Mádon a Demeter Ervin pincészetben Szent Orbán tiszteletére rendezett kiállítás nyílik ünnepélyesen. A tárlatot megnyitja Koncsek Ildikó, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója. Lelki ráhangolódás lesz az ünnepre. Május 23-án szombaton délelőtt 11 órakor Monokon a Sarlós Boldogasszony templomban szentmise és az utazó erekje útrabocsátása, körmenet, közös zarándoklat a Monoki Káváriára. A szentmisét Szemenyei Péter plébános celebrálja, és ő vezeti a körmenetet. A Szent Orbán erekje őre ő. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 2024-ben Ternyák Csaba egriesek a 18. századi barokkfa erekjetartót felújítatta. Az erekjetartó a Monoki Sarlós Boldogasszony templom szentélyében került a helyére. A Szent Orbán zarándoklathoz kötődő ünnepi szentmisén az érsek a templom mindenkori plébánosának a Szent Orbán erekje őre kitüntető címet adományozta. Az első alkalommal e megtisztelő titulust Szemenyei Péter atya kapta meg. Pünkösdi virasztó szentségimádás lesz Egerben a Lajosárosi templomban május 23-a szombatról, pünkösd vasárnapra virradó éjjel. A program szombat délután 4 órakor fény útja, 17 órakor vigília szentmise, 18 órától másnap reggel 7-ig, tehát szentségimádási órák, és majd pünkösd vasárnap reggel 7 órakor szentmise, fél órás váltásban várják az imádkozókat. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Szentély, Pünkösda hegyen, imást a szentlélek kiáradásáért, Sátoraljóhelyen május 23-án, a konkrét helyszín a Szárhegy, a Szent István kápolna. A program este fél hétkor gyülekezés a hegyen, rózsafizérima, 19 órától dicsőítés, 19 óra 30 perckor ünnepi szentmisét mutat be Tóth Gábor füzéri plébános. Este fél 9-től szentségimádás következik, 21 óra 45 perctől szentéleghívás, imádságok, felajánlóima és 22 óra 15 perckor egyéni áldás. A szervező a hegyközi karizmatikus megújulás. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A részvétel regisztrációhoz kötött, erre lehetőség Kazincbarcika római katolikus szalézi plébániájának egyházközségi honlapján van lehetőség. Egésznapos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében május 28-án csütörtökön 9 és 15 óra között. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án szombaton kerül sor, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyek Csaba egriesek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció tart, az első 800 így jelentkező idén is szalókos pólót kap ajándékba. Önkénteseket is keresnek a találkozóra. Feladatok, amikben számítanak rájuk: regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Verseszenés barangolás lesz Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel a Miskolci Versbarátok köre szervezésében. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál, az e-mail cím versalap22@gmail.com, a telefonszám 30-as 24 95 637. Június 24-én szerdán Miskolcról indul majd a zarándoklat reggel 7 órakor, és a célok között szerepel többek között Nagyvárad, Kolozsvár, Torockó, Dés, Marosécs, Maroshévíz, Borszék, Gyergyószárhegy például, Csíksomjó és Csíkszereda, illetve június 28-án vasárnap lesz majd a hazaindulás. A zarándokokat tehát kíséri Böjte Csaba atya, akitől az első naptól az utolsóig együtt lesz a csapat. Jelentkezni erre tehát a Miskolci Versbarátoknál lehet. Dr. Hortai Rita e-mail címe versalap22@gmail.com, illetve a telefonszám 30-as 24 95 637. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a magyarok nagyasszonya Ferencesen tartomány az erdélyi Ferencesen tartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. I like New York in June. How about you? I like a Gershwin tune. How about you? I love a fireside where the storm is due. I like potato chips, moonlight, model trips. How about you? I'm mad about good books.
might be new, but I like it. How about you?
Csaknem 300 egyetemi munkatárs vett részt a DEAC szabadidősport szakosztályának 48 órás mozgás kihívásán. Emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren a gyalogló világbajnok Monspart Sarolta tiszteletére. Mérföldkőhöz érkezett Lovas Zoltán debreceni salakmotoros karrierje. Az erős emberek nemzetközi versenyének egyik állomását Ózdon rendezték a napokban. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Csaknem 300 egyetemi munkatárs vett részt a DEAC szabadidősport szakosztályának 48 órás mozgás kihívásán a Dóczi utcai sportkampuszon, közölte az egyetem. A programot harmadik alkalommal rendezték meg, a korábbiakhoz hasonlóan idén is nagyszerű hangulatban. A 24 órás kihívás elindítása 2 évvel ezelőtt azt célozta, hogy a mozgásbarát közösség tagjai egy közös rendezvényen találkozhassanak, minél jobban megismerve egymást. A program olyan jól sikerült, hogy a következő évben, 2025-ben már 48 órásra bővült a rendezvény. Emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren Monspart Sarolta tájfutó világbajnok tiszteletére. Az eseményen a helyi gyaloglóklub tagjai így adóztak a 2021-ben elhunyt világbajnok emléke előtt, aki az idősek aktív életmódjának legnagyobb hazai támogatója volt. A részletekről Burmeister Erzsébet, a kezdeményező túracsapat vezetője adott tájékoztatást.
Egészen pontosan a Rezgő Nyárfa túracsapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa túracsapat ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint gyalogló klub, tagja vagyunk az országos gyalogló klubhálózatnak, melyet a MOSSA segíti, a Monspart Sarolta egészséges életmódért alapítvány, és maga a fát is Monspart Sarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt. Ő egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt. 32-szeres magyar bajnok, tájfutásba, sífutó bajnok volt, a nemzet sportolója volt. Rengeteg mindent lehet róla tudni. Klubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a MOSSA alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen, 620 gyalogló klubban van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álma, hogy 1000 klub legyen az országban. Hát és mi vagyunk az egyik klub, Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és a Petőfi tér először a népkertet akartuk, de az, ahhoz nem járult hozzá a főkertész, azt mondja, mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért élt hozzá, mint Miskolcon a főkertész. Mindig szerdán megyünk, minden héten, ha mi nem vagyunk itt, való elutazunk, akkor van egy helyettesem, legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után 2 alkalommal maradt el, abból is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-15 kilométerig, tehát a maximum. Volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok ott menni.
Mára országszerte csaknem 80 ezer szépkorú csatlakozott a hálózathoz, így ők hülyek maradtak Monspart Zsolta örökségéhez. Most az alapítvány elnökét, Monspart Zsoltot hallják.
Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb Monspart Zsolta emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét. Ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ra most már 650-re nőtt az országban a gyalogló kluboknak a száma. Ez körülbelül 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt. Ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát. És ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort. A klubvezetők határozzák meg, hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük. Tehát a nővérem adott még annó edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük föl a terhelést, ezeket oktatjuk. Tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszint, illetve most egy kommunikációs, ilyen vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk. Tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket.
Mérföldkőhöz érkezett Lovas Zoltán debreceni salakmotoros karrierje. Ő lett a Schaeffler Debrecen Campus első magyar márka nagykövete. A vállalat 2 éves megállapodást kötött az ifjú tehetséggel, akit karrierje mellett tanulmányaiban is támogat. Szabó Péter igazgatót hallják.
Amellett, hogy egy sportot, egy sportolót támogatunk, Zoli a Schaeffler Akadémián fog tanulni, és itt fogunk tudni segíteni abban, hogy szakmát is szerezzen. És úgy gondolom, hogy ez a kettő együtt egy olyan dolog, amit muszáj volt, hogy meglovagoljunk, és tényleg elinduljunk közösen ezen az úton.
Szabó Péter úgy fogalmazott, a Schaeffler kiemelt küldetésének tekinti a sport támogatását, az pedig külön öröm, hogy egy debreceni tehetség oldalán kapcsolódhatnak be egy technikai sportágba. A versenyző csapata úgy látja, az együttműködés a hazai salakmotorsportban is új távlatokat nyithat. A 17 éves Lovas Zoltánt a salakmotor egyik legnagyobb hazai ígéretteként tartják számon. Fiatal kora ellenére már számos megmérettetésen bizonyíthatott a felnőttek között. Rajthozzát például a tavalyi jubileumi 50. Debrecen nagydíjon is. A megállapodás 2 évre szól, és jelentős mértékben járul hozzá a fiatal versenyző költségeinek finanszírozásához. Lovas Zoltán menedzsere Boros Norbert elmondta, a reményteli együttműködés további nagy nemzetközi cégeket is ösztönözhet arra, hogy a salakmotorsport mögé álljanak.
Az, hogy egy ilyen nemzetközi nagyvállalat mögé áll, illetve a csapat mögé, az talán másokban is egy bizalmat kelt az iránt, hogy tényleg van értelme támogatni ezt az egész koncepciót, ezt az egész projektet, mert aki benne van a sportban, az tudja, hogy nem most éri a csúcs éveit a salakmotorozás Magyarországon, viszont Zolika akkora reményt adhat, ami tényleg több évre kitart.
A támogatásra szüksége is lesz a 17 éves tehetségnek, aki hamarosan a Cseh Extraligában, valamint a Cseh élvonalban is rajthoz áll, méghozzá nem is akárkik oldalán. A Zsarnovice együttesénél korábbi világbajnokokkal szerepelhet egy istálóban.
Egész erős csapattársaim lesznek, mint az Artem Lobuta, a Jason Doyle és a Martin Vasulik, illetve a Koprovincénél az első ligában ott egyelőre nem tudom még a csapattársakat, viszont az is nagyon sok motorozási lehetőség és fejlődési lehetőséget biztosít.
Az erős emberek nemzetközi versenyének egyik állomását Ózdon rendezték meg a napokban. Az eseményen részt vett Janicsák Dávid polgármester is, aki örömmel fogadta a rendezvényt, és a lebonyolításhoz díjmentesen ajánlotta fel a csarnokot.
Mindig nagy érdeklődve néztem, hogy ezeket a hatalmas súlyokat hogy tudják megmozdítani, felrakták ugye több emelet magasra ezeket a golyókat, és arra is emlékszem tisztán, amikor Fekete László már olyan korba került, hogy az édesapja bemutatta a közönségnek. Magas, vékony, szikár gyerek volt, és rajta voltam a legjobban megdöbbenve, hogy ilyen testalkattal hogy lehet benne annyi erő, hogy ugyanazt csinálja, mint ezek a nagy darab srácok. Megmondom őszintén, egy kis biztatást is adott számomra, hiszen mindig nagyon vékony srác voltam, és jó volt ilyen példát látni magam előtt, hogy úgy is lehet erősnek lenni.
A megmérettetés ifjabb Fekete László nevéhez fűződik, aki versenyzői pályafutása mellett a sportág népszerűsítésével és tehetségek menedzselésével foglalkozik. Aktívan közreműködik a sportág hazai és nemzetközi szinten tartásában. A 9-szeres Natur erős ember világbajnok elmondása szerint az esemény célja, hogy a nézők olyan fiatalokat lássanak, akik dopping nélkül tisztán érnek el szép eredményeket ebben a sportágban.
Jöttek a magyarok, az egyértelmű az adott, akkor vannak szlovének, vannak szlovákok, meg jöttek ugye Prágából, Csehországból olyan sportolók, akik méltón tudják megmutatni itt a mai napon Ózdon az emberi natur fizikai erőt. Öt gyakorlatban fogják magukat megmérettetni. Már megszokott kőgolyókat fal fogunk kezdeni, itt három darab golyót kell átrakni az állványon, illetve kamiont fognak húzni, különböző tárgyakat kell majd futni, vagy elszaladni vele, amit majd mindig mondani fogunk, hogy mikor, mi, meg mennyi, meg hány kiló. Ablakot fognak oldalra tartani, illetve fejfölé nyomó számok, meg gyakorlatok vannak. Ez egy nemzetközi rendezvény, nyilvánvaló nem egy VB, nem egy Európa kupa.
A sportolók genetikája sokat számít, azonban kitartással, gyakorlással és edzéssel is hozzá kell járulni. Lovadi Tamás hosszú évek óta edz, 2024. decemberében nevezett be első amatőr megmérettetésére. Célja a rutin szerzése és a technikai fejlődés. Elmondása szerint sokat kell gyakorolni azt, hogy a tárgyakat hogyan kell szakszerűen megfogni, hogy minél könnyebb legyen emelni és tartani őket.
A nagy erő a legfontosabb mindenek felől, tehát erősnek kell lenni mindenképpen. Ugyanakkor technikailag is fel kell készülni, illetve hát, hogyha egy versenyzői szinten akar teljesíteni az ember, akkor úgymond azért fel kell, hogy állítson magába egy versenystratégiát is, mert ugye mindenki ismeri a saját erősségeit vagy gyengeségeit, és hogyha mondjuk az egyik másik versenyszámban gyengébben tud teljesíteni, akkor lehet, hogy nem érdemes ott a maximum erejét kiadni azért, hogy utána egy következő versenyszámban, amiben jó lehetne, de már nem maradt rá ereje, és akkor abban is rossz lesz.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
We'll be right back.